Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat a mai Visszapillantó című műsorunkban. Horváth Benji szerint nehéz őszintének lenni egy olyan világban, ahol a hazugság szerves része a mindennapi életünknek, a kultúránknak, a rendszernek. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Hol és kék a világ, hol is gondolok rád, úgy szeret téged a jég színvilág, ahogy rád nevet most egy virág.
Tűz melegít, csak is így. Tűz éget téged is még. Elfut a tél és a kék havon át, holnap rád nevet majd egy világ.
Ó, feled száll a madár, ó, alatt csendes a szól, nekem szól, nekünk szól.
Szilágyi Enikő és Farkas András énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. Egy különleges világ volt évtizedekkel ezelőtt a Maros-megyei Unokán, ahol munka után közös szórakozásokban is részt vettek a falubeliek. Kós János helybeli lakóssal 2003. októberében készített interjút Barabás Miklós. Műsorunk második részében Néhai Simoella gyulakúti tanítónővel beszélgetünk egy 2010-ben készült portréinterjúban. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A Maros-megyei Unoka Faragó községhez tartozik, egy kis település a Sárpatak mellékvölgyében. valamikor itt is pezsgő közösségi élet létezett. 20 évvel ezelőtt Kós János helybeli lakost kereste fel Barabás Miklós.
Kós János, születtem 1931. június 15-én. 72 évet töltöttem.
János bácsi, önnek milyen kapcsolata van Kós Károllyal, a nevezetes építésszel?
Ezt nem tudnám megmondani egyáltalán, csak annyit tudok, hogy olvastam a könyvét.
Ide valósi lett volna a család?
Hát a könyv, ahogy írja, ahogy nevezzük a határt, a Kenderesbe született. Hát az pontosan a Kertvégibe van ez a terület.
János bácsi, most pillanatnyilag mivel tetszenek önök itt foglalatoskodni?
Hát általában a mezőgazdasággal és állattartással.
János bácsi, mekkora gazdaságuk van önöknek, és ki kezeli ezt a gazdaságot?
Hát jelen pillanatig én kezeltem a gazdaságot. Van 3 fiúgyermekünk, 2 vásárhelyen lakik, van saját lakások, egyik pedig régenbe. Aztán ők mikor tudnak jönni, segítnek, besegítnek, kaszálnak, behardani ezt, azt.
Sok a kapcsolat, ha jól értettem, régennel önöknek itt unokaiaknak. Hát ezt a távolságot valóban önök gyalog is meg szokták tenni?
Hát, hogy mondjam meg a való igazat, legtöbbet, ameddig nem lettek az autóbuszok tiszta szent gyalog. Vettük az általvetőt a hátunkra, úgy férfi, mint nő, majaságot vagy tojást, ami eladó volt, vittük régenbe, tiszta szent gyalog.
Mennyi idő alatt jutottak el
azt
régenbe?
Mondja, fiatal ember 2 óra alatt eljutott.
Nem volt egy kicsit veszélyes
nem
ez az út?
Nem féltünk egyáltalán az erdőn. Nem érdekelt, hogy sötét van. Hát akkorjában nem is igen volt medve. Most már annyi a medve, uram, hogy valóságban az ember fél, hogy menni. Nem támadott meg még senkit se. Sétál, még az úton is sétál.
Itt a faluban?
Itt a faluban, igen. Mikor ér az eső, lehet látni a nyomot. A medve nyomot, igen. 80-tól errefelé annyi a vaddisznó, hogy bent a kertben, ami be van kerítve, még ott is tönkreteszik. Kutya nélkül nem csinálunk semmit. Itt unokán őszintén mondom, mikor én fiatal voltam itt, voltunk 26 fiatal legény, majdnem annyi leány is. Minden áldott szombaton vagy vasárnapi tánc volt, bál volt. Az nem létezett, hogy egy vasárnap hogy ne lenne óra. Táncoltunk, énekeltünk, mullottunk. Nagyon jó volt.
Az ön felesége szintén unokai?
Igen. Banga családból való, igen, unokai.
Hol ismerkedett meg a feleségével ön?
Szolgált vásárhelyen.
És önben járt vásárhelyre?
Hát csak ritkán. Mentem az erdőn keresztül Vajdaszentiváron, itt keresztül a Marason, Körtefájára. Ültünk fel vonatra, és mentünk a leányokhoz. Hát általában akkorjában a leányok szolgáltak, persze. Mentünk vásárra hozzájuk, igen. Este ültünk a buszra, és jöttünk hozzá. Nem csak egyedül voltam már még. Voltak fiatal fiúk, ugyanúgy leányok, hogy aztán sokan valóságban hogy meg is nőtültek ugyanabban a leányjal, melyikhez ment vásárhelyre, igen.
Mekkorák voltak itt régebb a családok általában?
Sok gyermek volt. A feleségemék is 7 voltak testvérek.
János bácsiék?
Mi nem voltunk, csak 5. 4 leányos én fiú. Egyik leány testvérem Szent Királyon lakik, egyik pedig itthon, egyik Vulkánban van, elmentek a bányaságra, a legnagyobbik. És a kisebbik Vajdaszentiváron van. Általában a román család nem sok volt, mai napig nincsen sok. 8-10 család volt. Perfekt beszéltek magyarul. A magyarság java része perfekt románul.
Tudnak románul?
Hogy ne tudnak, igen.
A kollektív idején zaklatták-e magukat?
Hát földünk volt, amivel beállottunk a gazdaságba, de kaptunk 30 ári területet, persze. Annyit adtak a kollektivistáknak. Aki dolgozott, persze ment dolgozni, hogy normát csináljon.
Mit kellett János bácsi csináljon a kollektívben?
Kaszálni, szénát hordani, kapálni. Porciót, akkor ki volt mérve rendesen. Úgyhogy szerencsénk van, már erősen nagy nyugdít adnak a kollektivistának. Nekem van 330 valamennyi ezer le nyugdíj.
Ez mire elég János bácsinak?
Minden 2 hétben jön egy üzletes, pedig van üzletünk, régenbű kijár, s akkor olcsóban árulja az áruját, mind itt az üzlet, s akkor minden két hétben az a kicsi pénz. A feleségemnek van 400 valamennyi, nekem 300. Aztán van állami nyugdíjam, 18 évet dolgoztam az államnál.
Hol tetszett dolgozni?
Hát én miután leszereltem a katonaságtól, elmentem Tódalagra, lakó Albi bácsihoz, szegényhez, mert szovátán voltam dolgozni. Kövöztük az utat, igen, mind rendes munkás. És annyi pénzt kaptam, fizetést ad, hogy vettem magamnak valamilyen kék anyagot, pasztófélét, és elmentem a Szabóhoz, Tódalagra lakó Albi bácsihoz, és addig néztem, állattam lábán, addig figyeltem őtet, hogy hagyvar, amíg egy női mellényt megcsinált. És azt kérdi tőlem, hogy meg akarok tanulni? És mondom, ha lesz szíves megtanítani, én igen. 6 hétig voltam nálos, azután elmentünk régenbe, és vettem egy varogépet, és dolgoztam addig, amíg egy dán Mihály nyugodjék, hogy emlegetem, fiatal fiú volt, sokkal fiatalabb, mint én. Megtudta, hogy Szent Andráson van egy bőrműhes. Kérdezte tőlem, hogy nem akarok csináltatni egy bőrkabátot. Én? Hogyne? Elmenjek oda, ő, dán Mihály, mondja a főnöknek, Vultúr bácsinak, nyugodjék, hogy mi ez az ember Szabó. Jaj, mikor megtudta a főnök, hogy legyen szíves, és mondom, Vultúr bácsi, ne tessék haragudni, kell menjek a fürdőre, és miután visszajövök a fürdőre, mondom, akkor eljövök. Hát, egy délbe fejem a tehent, valaki egy autóval megáll a kapóba.
Ez hol volt?
Itt, Urakán. Jön Vultúr bácsi is, megfejem a tehentbe, jövök, köszönök, persze. János, legyen szíves, holnap jöjjön dolgozni, már most viszem az anyagot vásárolni a bőrgyárba. Bejött a forradalom, és még 2 évet dolgoztam Vultúr bácsin. Szent Andráson, Szöntön, ott dolgoztam, igen. Azt akarom mondani, hogy van 3 fiúgyermekünk. A nagyobbik vásárhely dolgozik egy patronnál, a sofőr. Hordja a borvizet, szünet nélkül éjjel nappal hordja a borvizet. A második, az pedig Szabó, mondom, régenben most egy töröknél dolgozik. A török annyira dolgoztas, hogy még sokszor éjjel is dolgozik, hogy nem tud hazajön. És a kicsi pedig mérnök a bőrgyárba. Ezek a fiúk 6-6 évre születtek, és 27-én mind a 3.
Milyen volt bőrszabónak lenni? Mit kell tudjon egy bőrszabó? Milyen ez a mesterség?
Hát, nem nehéz mesterség. A gépek hajó, a bőr megy, uram. Annyit kell, hogy ragasztó-e. A bőrt ragasztani kell.
Az a forté a mesterségnek?
Igen.
A ragasztó az milyen kell legyen?
Prenadex a ragasztó.
Csak kabátokat tetszett készíteni?
Igen, csak kabátot, igen. Bőrkabátot, igen, box.
Mióta tetszik nyugdíjas lenni?
92-ben jöttem nyugdíj.
Milyen most ebben az időszakban, hát mondjam úgy, ebben a demokráciában itt élni unokán?
Ilyen idős embernek én őszintén mondom, hogy elég jó. Jobb a részének, a népnek van erdeje, egy hektár erdeje. Igaz, hogy gázunk nincsen, már nem volt lehetőség, hogy bevezessük a gázot.
Szó volt arról, hogy bevezetik a gázt?
Igen, de saját pénzünkre kellett volna is, hogy
vezetni. Mennyit kellett volna adni?
Nem tudjuk ezt, tehát nem tudjuk. Tódalagról kellett volna feljön a gáz. És az, hogy a család nagyon kevés. Ki vannak halva, a fiatalság el van menve egyáltalán. Nincs. Hát tudja, jó Isten, fiatalság, hát most 3 kicsi gyerek van a faluban. Jövő nem erősen van. Ha jól számoltam, ma 60 ház is vagyunk, 63-an. És java részében nem lakik senki, el vannak távozva, úgyhogy nincs.
Tehát ilyen hétvégi háznak használják?
Hát nem erősen, nagyon ritkán. Vannak olyan emberek, akik hazajönnek tavasszal vagy ősszel, vetnek egy kicsi gabonát, na az még eljön. Vagy eljön össze, hogy a gyümölcset szedje le. De nem igen.
Az elmúlt 9 percben Kós János unokai lakóst hallották, a riporter Barabás Miklós volt. A beszélgetés 2003. október 26-án hangzott el a Falu Világa című műsorunkban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Könnyű könnyelmű szép szavak, elátkozottak, erősebb méreg nincs is nekem. Nem tudtam akkor még, úgy bánsz a szóval, más jelent neked, mást nekem. Mennyi szó veszett el, mennyi szín a szemedben, mennyi út, mennyi év, mennyi csönd. Miért megy el, miért marad egy-egy arc, egy pillanat, s miért vagyunk legbelül egyedül? Ártatlan szép napok, párás esőkben, együtt hittük el az életet. Férfiből újra kisfiúvá tettél, majd ajtót nyitottam, hogy elengedjelek. Mennyi szó veszett el, mennyi szín a szemedben, mennyi út, mennyi év, mennyi csönd. Miért megy el, miért marad egy-egy arc, egy pillanat, s miért vagyunk legbelül egyedül? Könnyelme szép szavak, elátkozottak, erősebb méreg nincs is nekem. Nem tudtam akkor még, úgy bánsz a szóval, más jelent neked, más nekem. Mennyi szó veszett el, mennyi szín a szemedben, mennyi út, mennyi év, mennyi csönd. Miért megy el, miért marad egy-egy arc, egy pillanat, s miért vagyunk legbelül egyedül? Férfiből újra kisfiúvá tettél, majd ajtót nyitottam, hogy elengedjelek.
Bács Ferenc énekelt. Életünk alkonyán, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, évtizedekre, jó lenne, ha megelégedéssel nyugtáznánk, hogy minden körülmények között megpróbáltunk helytállni. Simoella, néhai gyulakuti tanítónő, sok ember példaképe volt, és ma is az. A folytatásban őt ismerhetik meg.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Portréműsorunk mai meghívottja Simoella, a nyugalmazott tanítónő. Hogy kezdődött ez a szép életpálya, tanítónéni? Mikor döntötte el, hogy nevelő szeretne lenni, ezzel szeretne foglalkozni?
Ez talán a véletlen műve, és ezt édesapámnak köszönhetem. Talán nem is azért, hogy akkor én éreztem, hogy én ezt a pályát ennyire fogom szeretni, és én jó pályára indulok, olyanra, amit szeretek, hanem egyszerűen azért, mert olyan volt a helyzet, tehát háború utáni helyzet volt, nem nagyon lehetett válogatni az iskolákba. Ez édesapám gondolata volt, mivel négyen voltunk testvérek, ő elhatározta, hogy mindeniket tanítatja. Mert az ő családja, az ő édesapja egy nagyon gazdag 120 hódas birtokos ember volt, és ő éppen annak volt az ellensége. És ő nagyon haragult rá annak idején gyerekkorában, hogy ő nem akarta engedni tanulni, mert otthon neki szüksége volt munkásra, rengeteg volt a birtok. Fiatal serdülő volt, amikor elhatározta, ha megnősül, és gyerekei lesznek, ő mindenkit tanítat, aztán ha vagyont kap, és örököl, és mi, az csináljon vele, amit akar, nem muszáj folytassa, de ő úgy is tanítatja. Na, így kerültem én egyszerűen a székelyudvarhelyi mai Benedekerek tanítóképzőbe, annak idején pedagógia leányiskola volt, ő látta így, hogy 4 év alatt munkához jutok.
Hol született a tanítónéni?
Én 1936. július 29-én Brassóba születtem. Én 5 éves koromig Brassóba éltem. És 5 éves voltam, amikor a szüleim hazaköltöztek Nagykadácsba. A gyökereim Nagy Kadarcsi, a édesanyám is és édesapám is onnan származik. Édesapám kereskedőnek született, eladott a birtokból, amit ugye örökölt, mert csak örökölt, mindannak ellenére, hogy ki akarta tagadni nagyapám, de azért csak nem volt lelke hozzá. Eladott és magánüzletet nyitott. És akkor én az iskoláimat 3 osztályt végeztem Nagymedesére. És a 3 osztály után hazaköltöztek Kadácsba, mert az üzletet államosították a Kadácsba, amit örökölt az a lakás, az megvolt, oda hazaköltöztek, elkezdett méhészettel foglalkozni minden. Én 1 évet jártam Nagy Kadácsba, a 4. osztályt, és 4. osztály után bekerültem. Ő így látta akkor, hogy egy olyan jó lánynevelde volt Székelyudvar helyen, úgy hívtuk, hogy Zárda. Ilyen ökumenikus vallásos iskola volt, bentlakásos iskola, és én az 5-6-7 osztályt ott jártam. Apácák között inkább katolikus volt, de ebből nem csináltak problémát, teljesen ökumenikus, és én elmondhatom, hogy az egész életem, az erkölcsi tartásom, személyiségem ott kezdődött, és ez óriási jó hatással volt rá.
Amikor elvégezte a tanítóképzőt, hol kezdett el tanítani, hol kezdődött ez a nevelő munka?
Nagy Kadács mellett Kobátfalván, Anyikó mentén. Akkor engem egyetemre javasoltak, mégpedig pedagógiai és pszichológiából, így osztották szét a diákokat, mert nem volt tanár se. Ellenben 3 testvérem lévén édesapám félt, mert eléggé tönkre ment anyagja a háború alatt, hogy nem fogja tudni. Neki az volt a véleménye, hogy majd magánúton, vagy majd esetleg később, de a lényeg az volt, hogy elfoglaljak egy tanítói állást. És akkor, mivel magyar irodalomból kitűnő jeles voltam, magyar szakra tanárként voltam kinevezve Kobátfalván, ahol egyfolytában 3 évet tanítottam. Ez csodálatos volt. Akkor kezdtem megszeretni, bár fiatal tanítónőként 18 éves voltam, és 5-8 osztályhoz kerültem, egy kicsit féltem is. Úgy fokozatosan, napról napra szoktam meg először ezt az életformát, hogy állandó rivalda fénybe vagyok, ezt értettem meg. Annak idején ugye elég sok gyerek is volt, 30 gyerekpár szegeződött rám, és még azt is tudta, hogy nem tudom, a piros tollal írtam, vagy a fekete ceruzám hol van, vagy a füzetem hol van, tehát mindent láttak, és én úgy éreztem először, hogy ezt meg kell szokni.
A tiszteletet megadták a fiatal tanítónéninek, tanárnőnek? Vagy akkor is gondok voltak, a diákok próbáltak szemtelenek lenni?
Hát nem tudom, más világ volt. Szerencsém volt egyszer az, hogy a szüleim korosztályához kerültem. Tehát egyedül voltam fiatal tanítónő. Valamennyien anyám és apám lehetett volna. Na, ez nekem nagyon sokat jelentett. Állandóan figyeltem, tanultam, megszólítottak kislány, leányka. Nem is felejtem el soha, hogy kitől mit tanultam. A másik pedig, nem tudom, volt az egyéniségemben valószínű valami, mert voltak elég nagy fiúk ott az utolsó osztályban, de elmondhatom, hogy 47 évet tanítottam, soha életemben gyerek nem szemtelenkedett velem. Csak ezt nem tudom, hogy miért. Láttam gyereket szemtelenkedni, és mindig beavatkoztam, de a másokért, de magamért soha.
Hargita megyéből hogy került Maros megyébe? Mert most Gyulak után beszélgetünk.
Hargita megyéből 1958. szeptember 1-ével kerültem, férjem után jöttem. Közben férhez mentem, a férjem könyvelő volt a szakmája, ő nagyon sokat járt ide, látta, hogy itt gáz van, egy gyufával tüzet gyújtnak, és az ő javaslata volt, és én követtem. Így kerültünk Gyulak utára. Én nagyon nehezen szoktam meg, mások az emberek, más világ volt itt, mint ott az én környezetemben, a Nyikó mentén, és akiket ismertem, mert azért Hargita megyét teljesen ismertem, az akkori Hargita rajon volt, mert mindenütt nem volt osztálytársam, és mi nagyon sokat egymáshoz jártunk a diákévek alatt.
Akkor nehéz volt ez a váltás? Problémás volt Hargita megyéből tanítóként Maros megyébe kerülni, és itt állást találni?
Hát nagyon nehéz. Akkor Magyar Autonóm Tartomány volt, és Erdőszentgyörgy rajon volt. tehát Gyulakúta Erdőszentgyörgyhöz tartozott. Elkezdődött egy évvel azelőtt. A férjemnek már itt megvolt az állása, tartották, és választhattunk volna Szováta, Magfalva és Gyulakúta, és Gyulakútát választottuk. Amit nem bántam meg most utólag. Hosszas folyamat volt, de intézték. Nem volt bürokrácia. A törvényes időre megkaptam mindent.
Itt milyen osztállyal kezdett a tanítónéni?
Szerencsés voltam, hogy akkor egyenesen tanítónak kerültem. És én rájöttem arra, hogy ezt szeretem a legjobban. Már nem is kívánkoztam, hogy elvégezek egy tanárit. A biológia tanárom nem volt belenyugodva, hogy én nem. Látott mindig bennem valamit. Mindig azt mondta, hogy ráérzésed van, te pszichológusnak való vagy, de én rájöttem arra, hogy tényleg volt valami, nem tudom, hogy ez mi, de ugye a kollégák is mindig, ha valamit ki kellett deríteni, valami olyan volt, mindig gyere Ella, és valahogy meg tudtam oldani a problémákat. Nem tudnám elmondani, hogy ez mi belülről, de valahogy úgy ráéreztem. Sokszor, mikor valamit így terítettünk ki az iskolába, Nyújvügyék udvartanár úr, igazgatom volt hosszú ideig, nagyon-nagyon tiszteltem és becsültem, sokat tanultam tőle is. Az ilyen konfliktus helyzetekben mindig jött, és azt mondja, gyere, lássuk, mit szólsz te ehhez, hogy van. És gondolkoztam, hogy de miért kérdezi tőle? Tulajdonképpen én vagyok a legfiatalabb. Akkor úgy a véleményemet elmondtam, és sokszor beigazolódott. Olyan típusú ember vagyok, hogy igazságos, ezt szerettem az életben, és szerettem a nyitottságot. Nekem gyerekkoromban is azt mondták, egy nyitott könyv vagy. Mindent kibeszéltem, megneveztem úgy, ahogy van, tehát mindent. Ma is ilyen vagyok. Ennek sokszor ittam meg a levit, mert azért a szoros nyelvű embereket nem nagyon szeretik, kollégák se, de soha senkivel nem volt nézeteltérésem, inkább engedtem.
Legtöbb pedagógus azt mondja, hogy nem minden a tanítás. Simoella tanítónéni mit tart a legfontosabbnak egy tanító pályafutásában?
Én a tanító pályafutásában a legfontosabbnak a nevelést tartom. Ha olyan közeget tudunk teremteni az osztályteremben, akkor a tanítás az megy magától. És én erre rájöttem már az első 5 évben. Én soha nem kellett ne beszélj, mert ezt sokszor hallottam, vagy jaj, nem bírom. Jaj, de fegyelmezett, soha életemben nem volt fegyelmezetlen gyermek az osztályomban, ha egyszer bementem. Igaz, azt mondták rólam, hogy ha Ella bemegy az osztályterembe, ne bízzátok rám, az iskola másik fele leéghet, mert ő úgyse veszi észre. Tényleg valóban így volt, hogy az osztályterembe bementem, de azt tartom fontosnak, hogy először egy olyan közeget teremteni, fegyelmezett közeget, és ehhez képesség is kell. A tanítás nagyon fontos, mert a tanulmány alapján érnek el bizonyos pozíciókat, de ugyanakkor az is fontos, hogy milyen emberek lesznek. Mert a társadalom alapja tulajdonképpen ez volna, és én most azt mondom, hogy ez nincs meg. Ma el van veszve teljesen, én kétségbe vagyok esve, sajnálom a mai születő generációt, hogy nem kapják azt meg, amit kellene. Ez a hivatás nincs olyan komolyan véve, mint ahogy ez kellene, és ebből sokkal többet tanulni, beszélni, nincsenek találkozók, nincsen önképzés ilyen szempontból. Hát én merem állítani, hogy én ma is 74 évesen, 47 évi szolgálat után, ha bemenjenék a valamelyik osztályba, hát először ugye azért a korosztályt feleleveníteném, hogy ez melyik korosztályhoz is tartozik, hány évesek ezek a gyerekek, milyen biológiai tulajdonságaik, milyen biológiai dolgok befolyásolhatják a munkáját. Orvos is, a tanító észre kell vegye, hogy a gyerek hogy érzi magát, segítő is, családsegítő is kellene legyen, mert észre kellene vegye, hogy milyen a háttér, mi van otthon, miért rossz kedvű, miért nem tudja mi, mert a tanító rájön arra nagyon hamar, ha a közeg jó, ha fegyelem van, hogy íme ez a gyermekének több esze van, ez többre képes, mi az oka annak, vagy ez nem figyel ma, mi történt otthon a családban. Ez a szó, hogy nevelő. Szerintem ez nagyon sokat jelent, és ez óriási felelősség volna.
Lehet, hogy nem is a pedagógusokkal van a baj, hanem a tanügyi rendszerrel?
Hát merem állítani. És én ezért búsulok is. Egyszerűen aggódom, mert látom, hogy teljesen tönkrement. Én ezt már láttam 1990-ben, amikor megbomlott. Pedig a mi korosztályunk nagyon szigorú szorítások között élt. Éppen csak szuszogtunk a magánéletünkben és a saját életünkben, mindent meghatároztak, hogy hova lépjünk, mit csináljunk, de azért egy olyan közösségbe éltem, és nem csak én voltam ilyen, hanem most az 55-56 éves találkozókon, amikor a kollégákkal beszélünk, mind ilyenek vagyunk. Mind ugyanúgy gondolkozunk, és valahol ezt az iskola tette. Az iskolának se tudom soha elfelejteni. A közösségekben olyanba kerültem, hogy volt lehetőségem kibontakozni, és figyeltem a mások munkáját. Ma azt látom, hogy ez a pálya a Földön van. És a jövő generációért busulok, hogy milyen emberek lesznek ezek. Tisztelem a színészt, az orvost, a tudóst, akadémikust, de itt kezdődik. Nem lesz egy akadémikusunk se, nem lesz egy felkészült orvosunk, nem lesz egy tanárunk se, ez a baj, ha ez így megy tovább. És látom, hogy mind rosszabb és rosszabb a helyzet. Függetlenül attól, hogy gazdasági szempontból, politikai szempontból szorításokba értünk, de valahogy nem tudom, hogy szerették ezek az emberek a mesterséget, valahogy megérezték, hogy íme én egy nagyon felelősségmunkát végzek. Tehát ez nem egy semmi. És én mindig azt mondtam, és így tartottam, hogy ez nem egy ívpapír, és nem vonal statisztika. Ma beütöm a számítógépbe, letörülöm, újraírom, mert egy embernek az élete ott valahol elromlik, amikor az iskolába belépett, vagy mondjuk még már óvodába meggyűlöli a közösséged, meggyűlöli a munkát, nincs kedve hozzá, nem tudják megszeretetni bele, valahol itt kezdődik a társadalom. És felelősségtudata sincs, ezt merem állítani a legtöbbnek.
A tanítónéni hogy érzi? A diákok szerették?
Hát nem mondhatom, hogy olyan nagy szeretetnek örventek, amikor kezdtek nálam. Tudnélik, tudom, hogy azzal ijeszkedték sokszor a hademet, el a tanítónéni, az kerülsz, aztán majd megtanulsz becsületet. De a visszajelzésekből úgy éreztem a negyedik osztályból, mikor búcsúztunk, akkor az öme sírt. És talán azok a gyerekek sírtak, akikre én úgy éreztem, hogy én talán neki kevesebbet adtam, mint a másik. És hogy problémások voltak, és visszajelzett, hogy köszönöm tanítani, ezt nem felejtem el.
A diákjaival tartja a kapcsolatot?
Mindenikkel. Eléggé baráti kapcsolatban vagyok. Nagyon sokkal vagyok úgy, hogy talán az édesanyja is van, amit nem tud, és én tudom. Jól vagyok velük.
A tanítónéni nem csak tanított, nem csak nevelt, hanem próbálta a közösség értékeit is őrizgetni, továbbadni. Milyen szokásokat sikerült megőrizni, ami ma már nincsen, de ott van a lapon, vagy ott lesz esetleg egy könyvben.
Mindent összegyűjtöttem, ami a környezetemben volt, amit láttam, amit hallottam, tehát ez kitörülhetetlen belőlem. Tényleg van, ami lapon van, és van, ami meghalt. Hát a farsang is mondhatjuk, hogy meghalt. 90-es évek előtt Barabás László néprajzos tanár jött ki legelőször, és kezdtük felgyűjteni. Én olyan helyen laktam, ahol minden este kórus volt, ahogy mondtuk régen, népi fonó, és ott hallottam ezeket a dolgokat, a farsangi népszokásokkal tényleg foglalkoztam, ismerem, tudom mindenkiről, hogy mit tudott. Sajnos a nemzedék kihalt, tehát papíron van. Farsangi népszokások, ezek a batyhók, ezek is eredetiek Gyulak után, mert ezek nem a kibeszélők, hanem a néma batykók, az alakoskodók, akik a farsangi jelmez alatt elbújtak, és azt csinálhattak, amit akartak, és azt is megtanultam, hogy ez tulajdonképpen a nőknek az érdeme, az asszonyoknak. Ők a maguk szórakoztatására találták ki ezeket a dolgokat, és olyanokat hajtottak végre, amit biztos, hogyha a maszkot levette volna, nem csinálta volna meg, és ez egy olyan szórakoztatás volt tulajdonképpen. Papírom van a lakodalmas, hát a Gyulak úti lakodalom nekem ez nagy szenzáció volt, teljesen más, új, és azért, mert itt kedden volt a lakodalom, mikor én idejöttem, vasárnap hívogattak, én mikor az első ágyat, mikor úgy hadszekér vitte, és azokat a ritmusokat mondták, ez a párnyapú posodjék, a vargafaj szaporodjék, hát nagyon furcsa volt nekem, én ilyet nem láttam, tehát a mi vidékünkön ez egyáltalán nem volt szokás.
Miért volt kedden a lakodalom?
Senki soha magyarázatot adni nem tudott rá. Kedden volt a lakodalom. Itt a régi szokás szerint November 25-e Katalin napján régen elszöktették a lányokat. Nem volt leánykérés. És 2-3 hónap múlva megtartották az esküvőt. És akkor ugyanúgy, mint ahogy tartották volna akkor, ha leánykérés lett volna, ez az 50-es évektől hátra, mondjuk úgy, ez volt a szokás. Vendégség az érdekes volt, vagy háznál volt, vagy csűrbe. Soha nem felejtem el az első lakodalomban, 59-ben voltam, Takács Kálmánnak a lakodalmában. Az asztal két végén a vederbe ott volt a pálinka, a mázas vederbe, hozzá kötve kötővel egy kicsi csésze, plécsésze, és azzal mindenki magát kiszolgálta is. Így itt az italt, olyant is láttam Tóth Miklós bácsiéknál, hogy a hordó ki volt téve az udvarra. Alatta ott volt a veder, és ott volt a csésze mellette. A menü pedig, a laskaleves az megvolt, de a főtt húsokat szolgálták föl, de régebb, azt mondják, mindenki saját maga vitte.
Költségkímélő megoldás volt.
Igen, úgyhogy mindenki vitte a maga ételét, tésztát, azt, amikor idejöttem, akkor még mindenki vitte a csörögét, a pánkót, vagy pedig a lekváros kiflit.
Tanítónéni, ezeket a szokásokat nem tervezi-e könyvformájában megjelentetni?
Tervezem, elkezdtem az életpályámot. Kevesebb siker, inkább a kudarcokat. Én ezt úgy szántam, hogy tanulás szempontjából, és inkább az unokáimnak az ösztönzésére. Úgy látták, hogy rengeteg minden van bennem, rengeteg mindenhez értek, és ők azt mondták, hogy csak írjam, legyen leírva, mert ők tovább berendezik, ha azt nem érem is meg, és föltétlen kiadják. Lakodalmas is van feldolgozva, a farsangi népszokásokkal kapcsolatban is a benyomásaim, hogy ez miért is született meg ez Gyulakután. Sok értelmes ember van itt Gyulakután, sok rigmusoló ember volt, tudtak rögtön válaszolni, visszamondani, viccesen. Szóval érdekes szokás, és a nyitott nép, mert én először mondom, amennyire féltem, annyira megszerettem őket, nyitott nép. Olyan kevés család van, akihez nem kötődöm, de mindent tudok a családból. Tehát a legintimebb dolgokkal eljöttek az emberek. És ma is eljönnek, a volt tanítvány elsírja, ha baj van a férjével való kapcsolat, vagy az anyussal. Most is állandó jelleggel csillapítom. Tehát vagyok olyan viszonyban, mint a saját gyermekeimmel. Elég lassan haladok, mert úgy vagyok, hogy mindig, amit megírtam, azzal nem vagyok megelégedve. Hát már 100 oldal és rengeteg van összegyűjtve. Úgy vagyok, ha tanácsot kérek, sokkal rosszabb. Mert akkor úgy rájövök, hogy ezt nem úgy kellett volna. Tehát én a fiataltól is tudok tanulni. Ezt csak akkor tudom csinálni, amikor teljesen egyedül vagyok. És én pedig még mindig abban a helyzetben vagyok, hogy ahhoz szükség van. Tehát én még nagymama vagyok, és dédnagymama vagyok, és az a legfontosabb.
Főleg a kudarcokról ír. Pedig mi látjuk a sikereket is. Miért inkább a kudarcokról ír?
Ez úgy szokott lenni, mert vegyük csak egy gazdasszony, aki főz. Ugye az marad meg, amelyik étel nem sikerült. Eszébe megmarad biztos, hogy azt többet úgy nem csinálom, ehetetlen volt. Ez az érzés van bennem, hogy aki elolvassa, mások is tanulnak belőle, ha akarnak tanulni. Amit leírok, sahogy írom, sahogy összegyűjtöttem, ezt úgy sajnos a magam szemszögéből csináltam, és lehet, hogy nem mindenki ilyen, tehát nem mindenki értékeli azt. Én a saját tapasztalatomból tudom, hogy amit a mások életéből és a mások munkából tanultam meg, az nekem nagyon jó volt. Tehát nem kellett azt a göröngyös utat végigjártani. Én időt nyertem, energiát nyertem, és ezért valahogy arra szeretném inkább felhívni a figyelmet, hogy nézzenek szét maguk körül az emberek, és főleg egy pedagógus. Vegye észre Juli nénit, Mari nénit, János bácsit, álljon szóba, mert nem tudja, hogy abból a 2 perces beszélgetésből, hogy mit tanul. A mai rohanó világban az embereknek nincs idejük egymásra figyelni, és nincs idejük még a gyerekre se figyelni a tanítónak, se az óvónőnek.
Mi volt a legnagyobb kudarc az életében?
Kudarc rengeteg volt az életemben, mert sok mindent nem úgy csináltam. Talán a legnagyobb kudarc a lányom halála volt. Talán valahol tévedtem. Valamikor annak idején egy döntés, nagyon kitűnő képességű kislány volt, egy nagyon jó gyerek. Erdőszentgyőre beírottuk, ugye akkori erdőszentgyőri iskola, mondjam így, nem akarok ma megsérteni senkit, de egy nagyon kitűnő középiskola volt. És akkor Marosvásárhelyen megalapították a kémia osztályt, kijöttek Erdőszentgyörgyű, kiválogatták a kitűnő gyerekeket, és én is beleestem ebbe, hogy beleegyeztünk, hogy menjen el, és ott kezdődött a baj. Ott érte olyan dolog, ami aztán egy életére kihatott, és a korai halála, az is talán annak tulajdonítható volt, hogy megszűnt a telefonközpont, ott dolgozott. Nem akartam, hogy elmenjen. Talán, ha közelebb van, talán abba a korba, ha közelebb van. Tehát én most mindenkinek azt mondom, hogy messze ne adja el a gyermekét, amikor abba a korba van. Mert éri olyan is, amire álmodni sem, mert amire nem gondolkozik. És amire nem hibás a gyerek. Ez a legnagyobb kudarcom az életemben. Akkor a férjem akarta szegény nyugudjék jobban, én nem akartam, és így történt. Én beleegyeztem, ugye dicsőségnek tartottuk akkor, és örventünk, és másképpen én nagyszerű tanuló volt. Ha itt maradt volna Erdőszentgyörgyön, egész másképp alakul az élete, és sokkal többre vitte volna. Én látom a saját gyermekeim, látom a fiamon, és vitázunk, tehát a gyerek miatt vitázunk, soha más vitáink nincsenek, másképp egy nagyszerű fiam, és nagyon szép családéletet élnek, de annyira mindent akarnak, amit nem tudtunk beletömni, mert ugye annak idején nem volt nyelvtanulás, nem volt zenei tehetsége, mindig az akart lenni gitáros egy egész életünk keresztül, nem pedig mérnök, vagy ilyen hasonló foglalkozása. Amin kudarcon én átestem, én az unokáimot féltem a végtelenségig, és egy olyan kicsi mulott az egész, ami úgy engem mindig bántott. Olyan beállítottságú vagyok, hogy eléggé fel tudom dolgozni, tehát nehezen lépek az árokba bele. Át tudok lépni, de ezen nagyon nehezen tudtam átlépni.
Ha most egy osztálya lenne, és taníthatna, akkor is leéghetne az iskola másik fele? Most is annyira beleélni magát a tanításba?
Igen, most is. Volt szerencsém, mert az unokám, hogy tanított, ugye tanítói oklevelet szerzett, mikor szülési szabadságra ment, telefonált, hogy mama, kellene helyettesítsen engem, az év vége volt áprilistől, a vakációtól, az ötös iskolában Marosvásárhelyen. És mondom, ennyi. Aztán én már 67 éves vagyok az Istenért, és városi iskola, minden, én már kiestem. Ugye ez 2004-ben volt, és én 2000-ben a katalógus letettem. És azt mondta az igazgatónő, hogy keressek magamhoz hasonlót. Hogy ne legyen probléma a szülőknek, mert ő nincs kit alkalmazzon. Tehát olyan ügyesen végezte a dolgát, nagyon meg voltak vele elégedve. És azt mondtam én, hogy én más nem tudok, csak nagymamát. Azt mondja, mert a mesterséget tőle tanultam meg. De ma nagymama 67 éves, és az igazgatónő azt mondta, hogy nem bánom akárhány éves, csak hosszabbított program van, ehhez a szülők ragaszkodnak, és én azt szeretném, hogy panasz ne legyen. Azután még Szovátán is helyettesítgettem, amikor vizsgálja volt azokon a napokon. Rájöttem, hogy tökéletesen olyan vagyok. Annyira emlékeznek rá a gyerekek, tehát annyira bevéstek, ugye? Ők úgy hívtak nagymama máskülönben, nagyon jó esett. Legtöbbször azt mondták, hogy mama, mert hogy annyit hallották, hogy mondták. És ez is az érdekes, hogy ugyanúgy meg tudnám tanítani bárkit írni, olvasni, és nem kellene nekem sok felszerelés.
A mai generációt is meg lehetett puhítani? Fegyelmezni lehetett őket?
Igen. Nekem nem volt problémám, soha. Nem tudom, valami van bennem, nem tudom, hogy mi. Soha nem kiabáltam, soha nem ordítoztam, soha nem nevezgettem a gyerekeket. Soha nem mondtam, hogy te hülye, vagy azt sem mondtam soha, hogy belőled se lesz semmi. Én azt szoktam mondani, legalábbis annak idején, és ezt lehet, hogy felszedtem a tanáraimtól, még az iskolába, csináltál valamit, jól indulsz, ez már hónap jobb lesz.
A tanítónénének mellékneve volt az iskolába, amit a diákok egymás között használtak, mert ők előszeretettel nevezgetik a tanítót, tanárt. Tud-e erről?
Nem tudok. Az unokáim itt jártak, és gyerekeim itt jártak, csak tudnám. Nem hiszem. Azt tudom, hogy következetesnek, szigorúnak tartottak, Lehet, hogy van nevem, de nem tudok róla.
Az elmúlt 26 percben néhai Simo Ella gyulakuti tanítónő válaszolt kérdéseinkre. A 120 perc című magazinműsorunk Emberközelben című rovatában hallhatták az interjút 2010. április 17-én.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak az elmúlt közel egy órában. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Gagyi Rékával és a Voxti együttessel búcsúzom, a viszonthallásra.
Keresselek, talán létezel valahol.